köszönöm neked a te ígédet, ami te ígéd az élő és ható, és amely alkalmas arra, hogy minket, ha kell, megfedjen, hogyha kell, megóvjon, hogyha kell, akkor bátorítson, hogyha kell, akkor bizonyságot tegyen arról, hogy te tényleg milyen nagy vagy, és milyen ő csodálatos vagy. És Uram, köszönöm neked Botondot, és kérlek, hogy áld meg őt, az ő lelkét, szívét, száját, Uram, hogy tudjon ő szólni, Uram, ma azt, amit te üzensz nekünk, és azt meg tudjuk fogadni. Adj fogadókészséget, Uram, ami elménkbe, ami szívünkbe, lelkünkbe, tudjunk mi is megépülni, tudjunk mi előrébb jutni a hívő életünkben, tudjunk mi megoldásokat, kapaszkodókat találni a te beszédet hallatán Jézus nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét előttetek állhatok. Igazán nagy megtiszteltetés, hogy ebben a sorozatban részt vehetek. Mózes első könyve második részével foglalkozunk ma, és szíves engedelmetekkel most eltérek attól, hogy előre felolvasnám az egész igét, aztán akkor újra visszatérek rá, hanem folyamatosan olvasom az igét, és ahogy olvasom, közben mondom azt az üzenetet, amit az Úr adott vele kapcsolatosan. Tehát Mózes első könyve második része első versétől olvasom, a negyedik vers első feléig. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Ez a három és fél vers tulajdonképpen még az előző részhez tartozik, az első résznek a befejezése, a hatnapos teremtés hetedik napja. Itt van egy érdekes kifejezés, amire van is, aki már nekem fölhívta a figyelmemet, hogy erre figyeljek oda, hogy mit jelent az, hogy Isten megpihent. Mert számunkra ez alatt a kifejezés alatt, hogy Isten megpihent, az képzik meg, mint hogyha nekem kéne valamit csinálni, én ugyan ilyen univerzumot még soha nem alkottam, mint Isten, amilyen univerzumot teremtett, világ mindenséget. Éppen elég volt egy kis fás fészert csinálnom az udvarunkban. Közben hányszor megpihentem, mert már nem bírtam tovább csinálni. Tehát elfáradtam, megpihentem. És Istenre nem úgy kell gondolni, hogy meggyúrta ezt a sárgolyót, meg hát ugye persze napot is alkotott, mert ez a sárgolyó önmagában, amit földnek nevezünk, elég kevés lenne, úgyhogy minimum egy nap, meg egy földgolyó is szükséges hozzá, és hát akkor ezt megcsinálta, lóg a nyelve, és alig várja, hogy lefeküdhessen, pihenni, mint mikor egy fárasztó nap után mi hazamegyünk. Ugye? Istenről ezt nem tudod elképzelni. Hát nem is kell, mert Isten nem merült ki, és nem fáradt el abban, hogy hat nap alatt megteremtette ezt a világot. Hanem itt egyszerűen csak arról van szó, hogy megszűnt minden teremtő munkájától. Tehát nem végez tovább teremtést. De ez nem jelenti azt, hogy Isten azóta tétlen lenne, mint ahogy Madács írja az ember tragédiájában, hogy az alkotó pihen. Nem erről van szó. Isten nem tétlen azóta sem, hiszen maga Jézus is ezt mondja, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Tehát Isten ugyan megpihent, de dolgozik, munkálkodik, cselekszik, azóta is cselekszik. Gondot visel erről az egész teremtett világról. sőt, a legfőbb munkát is elvégezte, az ember megváltását. És azóta is cselekszik, és nem tétlenül nézi, hogy én megteremtettem ezt a világot, meghaltam a Golgotán, föltámadtam, fölmentem a mennybe, na és mit kezdenek ezzel az emberek? Nem erről van szó, hanem Isten azóta is cselekszik, és munkálkodik, hogy minden ember üdvözüljön. Azóta is újra meg újra megszólít, azóta is újra meg újra megtart, hogyha ha arra van szükség, adott esetben szögeket ver a gumiba, mert Magyarországon nem szabad szöges gumival járni, pedig a szöges gumi tart meg a jeges úton, úgyhogy beleverte a szöges szögeket a gumiba, hogy te fönn maradjál az úton. Ugye? Vagy éppen a szöges gumi miatt pördültél meg, nem tudom. De Isten megőrzött, mert Isten munkálkodik. Tehát nem úgy van, hogy te mész a munkába, Isten meg otthon malmozik, és nem csinál semmit. Te mész munkába, de dolgozol, Isten pedig pihen. Nem. Amikor munkában mész, Isten akkor is dolgozik, és őriz téged. Amikor munkában vagy, Isten akkor is dolgozik, és őriz téged. Egyáltalán látnunk kell, hogyha hiszem, hogy Isten gondot visel, és törődik ezzel a világgal, akkor nem csak az van, amit én összekaparok. Nem kell aggódnom, hanem Isten gondoskodik rólam. Bátran elétárhatom a kívánságaimat, a szükségeimet, és elhihetem, hogy Isten akár csodát is cselekszik, hogy fönntartson az úton, Isten akár csodát cselekszik, hogy ki tudjam fizetni a villanyszámlát, Isten akár csodát cselekszik azért, mert meg akar újítani téged, és meg akar őrizni. Ha igazán hiszem, hogy Isten nem tétlen, akkor bátran imádkozhatok. Ha viszont nem imádkozom, és nem tárom Isten elé a gondjaimat, kéréseimet, akkor ez nem arról árulkodik, hogy én azt gondolom, hogy Isten nem törődik velünk. Azonban, ahogy az előbb említettem, Isten nem csak ilyen dolgokban munkálkodik, hanem az üdvösségünkön is munkálkodik. És ha hiszem azt, hogy Isten munkálkodik az emberek üdvösségén, az én üdvösségemen, akkor viszont föl kell tenni a kérdést. Ha Isten nem tétlenkedik, akkor én, te, az ő gyermeke, mi tétlenkedünk? Mi tétlenkedünk és üldögélünk a babérjainkon, az üdvösség babérjain, mint hogyha legalábbis mi szereztük volna ezt a babért. Vagy magam is munkálkodom, és Isten munkatársa vagyok a lélekmentésben. Mikor tettél utoljára bizonyságot a megváltóról, a bűnbocsánatról, vagy a gyógyítóról? Amikor fölszállsz a trolira, vagy a buszra, vagy a villamosra, vagy csak egyszerűen kimész az utcára, és látod az embereket, vagy a boltban körbenézel, hányszor, vagy mikor jutott utoljára eszedben, hogy vajon akiket látok, azok üdvözülnek, vagy elkárhoznak? Istennek fáj, hogy ebben a városban, ahol úgy hozzávetőlegesen 200 000 élünk, több mint 150, 180, 190 000 ember a kárhozat felé tart. Fáj neki? Neki fáj? És nekem fáj? Vagy én csak heverek az üdvösségem babérjain? Az, hogy Isten megszűnt a teremtő munkájától és megpihent, ez nem jelenti azt, hogy ő megpihent volna azt arra nézve, hogy az emberek elkárhoznak. és téged akar fölhasználni, hogy ebben munkatársa legyél. Itt a hetedik napról van szó. Ez a hetedik nap áldott és megszentelt nap. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ez az Istennel való közösség napja. Mit kezdünk mi a megszentelt nappal? Megmondom őszintén, nekem nagyon sokszor nagy a kísértésem, hogy a hetedik napon, illetve legyünk őszinték, ez az első nap, mert ugye szombat lenne a hetedik nap, de hogy az Istennek szentelt hetedik napot én magamnak szenteljem, aztán csak heverjek, pihenjek, aludjak, szórakozzak. Igen, nagy a kísértés. De én ezt a napot ugyanúgy megáldom és megszentelem, mint Isten, hogy vele lehessek. Van egy érdekes momentum. Az előbb említettem ugyan, hogy ez még az első rész folytatása, a hatnapos teremtés elbeszélés befejezése. Ott minden egyes nap így végződött, hogy lett este, lett reggel, első nap, lett este, lett reggel, második nap. Lett este, lett reggel, hatodik nap. De a hetedik napnál nem olvassuk, hogy lett este, lett reggel, hetedik nap. Olyan, mint hogyha a hetedik nap még most is tartana. Nem? És tart. Egészen az új teremtésig. Mert Isten újat fog teremteni. Egy olyan világot teremt, amiben nincs gonoszság, amiben nincs fájdalom, nincs sírás, nincs könny. Ez lesz az új teremtés. És addig tart a hetedik nap, a teremtés hetedik napja. És mit mondtam a hetedik napról? Hogy ez az Istennel való közösségnek a napja? Hát dicsőség az Úrnak, ez azt jelenti, hogy nem csak vasárnap lehetünk közösségben Istennel, hanem egész addig, míg újjá nem teremt mindent. Úgyhogy ez az örömhír. Mikor innen hazamegyünk, akkor is Istennel leszünk. Mellesleg, amikor hazamegyünk, akkor is Isten munkatársai lehetünk az evangélium hirdetésében. Ez a menny és föld teremtésének története, olvassuk a negyedik vers elején. A károli fordítás a Septuagintához, tehát az Ószövetség görög fordításához hasonlóan így fordítja, hogy ez a menny és föld eredete. Azonban, ha egész pontosan akarnánk fordítani, így kéne fordítanunk, hogy ez a menny és földnek a nemzetség táblázata. Ahol a Mózes első könyvében később is olvassuk, hogy ez Ádám nemzetsége vagy nemzetség táblázata, ez Ábrahám nemzetség táblázata vagy nemzetsége, ez Izsák nemzetsége, ez Ézsau nemzetsége, stb. Ott mind ugyanez a szó szerepel, mint itt. És ez rámutat az első teremtés elbeszélés lényegére. Tulajdonképpen a hatnapos teremtés ennek a világnak a nemzetség táblázata. Tudnélik, a világ Istentől származik, és az égi testek mind ugyanúgy teremtett dolgok, az állatok mind ugyanúgy teremtett dolgok, az ember ugyanúgy teremtett lény, mint bármi más ebben a világban. Ezek nem istenségek. Az ember mindezeknek az ura, és nincs kiszolgáltatva ezeknek. Nem az vezérli az életemet, hogy éppen a hold milyen fázisban van. Nem az vezérli az életemet, hogy éppen ez a csillag, meg az a csillag, meg milyen csillagjegy, zodiákus, meg egyebek vannak. Tehát mindezzel Isten azt akarja üzenni, hogy nem kell lekopognod, ha mondasz valamit, mert nem uralkodnak rajtunk ezek az egyszerű teremtett dolgok, És nem kell nekem minden újságban keresni, hogy jaj, mit mond erre a hétre, mit mond arra a hétre, mai napra mit mond annak, aki ebben a jegyben született. Ezek a Biblia szemszögéből, ezek bűnök, ezektől tisztított meg bennünket Isten, Jézus, ezért halt meg, hogy ezektől a hiába való dolgoktól az élő Istenhez térjünk. A következőkben az úgynevezett második teremtés elbeszélést olvashatjuk, ami az emberről szól. Ne értsük félre, mind az első, mind a második teremtés elbeszélés Istenről szól, itt mégis, mintha az ember lenne valamilyen módon a középpontban. Tehát tovább olvasom a Biblia szövegét. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Érdekes ez a leírás. Az első teremtés elbeszélésben, ugye a második vers az azt írja, hogy a föld kietlen és puszta volt. És itt is, mintha ilyen pusztaságról lenne szó, valami kietlenségről, nem volt semmi növény, semmi, de ezt a magyarázatot fűzi hozzá, hogy ember nem volt, aki megművelje. Ugyanis ennek a földnek nincs értelme az ember nélkül. Ezt a világot, ezt az univerzumot értünk teremtette Isten. Nemrégiben olvastam egy komoly fizikusnak, aki úgynevezett kozmológiával, tehát az univerzum keletkezésével és fennmaradásával foglalkozik, szigorúan természettudományos alapokon, a mondását, aki ezt mondta, hogy úgy néz ki, mintha ez az egész fizikai univerzum direkt arra lett volna létrehozva, hogy az embernek otthona legyen. Persze ő hozzáteszi, hogy csak úgy néz ki. De miért néz ki úgy? Ugye, hogyha egy madár úgy néz ki, mintha kacsa lenne, akkor nagy valószínűséggel kacsa, nem? Hogyha ez az univerzum úgy néz ki, mintha direkt az ember otthonául jött volna létre, akkor valószínű, ezért néz ki úgy. Tehát, mi ebből az üzenet? Hogy minden a tiéd, minden érted van, ami ebben a világban van. Azonban felelősséggel kell élni ezzel az ajándékkal. És erről szólnak a továbbiak. Olvasom a 6. verstől. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Az ember eredetét tekintve semmiképpen nem megyünk bele olyan kérdésbe, hogy evolúció, vagy revolúció, vagy devolúció, úgyhogy ezekbe nem megyünk bele, de itt mi az üzenet? Isten a föld porából alkotta az embert. Ez azt jelenti, hogy teljesen ehhez a világhoz tartozunk. Nincsen bennünk semmi olyan anyagi dolog, ami ne ebből a világból való lenne. Teljesen ennek a földi világnak a része vagyunk. De itt van szó az élet leheletéről, ami pedig azt mutatja, hogy teljesen Istenhez tartozunk. Valahol belül, ami nem anyagi, ezt nem tudjuk megfogni, nem tudjuk mérlegre tenni, bár időnként olvastam ilyet, hogy állítólag, mikor valaki kileheli a lelkét, akkor hány grammal? 21 grammal. Ez tényleg így van? Szerintem viszonylag kevesen halnak meg patika mérlegen. Na mindegy, de Nem ez a lényeg, hogy most a lelkünket meg tudjuk-e mérni részecske gyorsítással, vagy sem, vagy akármilyen módon. Tehát egyszerűen nincsen ennek lényege. Az üzenet az, hogy Istenhez tartozom az életem, hogy én ember vagyok. Ez Istentől származik. Nem a magamé vagyok, hanem isteni. Mi a helyem ebben a világban? Az, hogy engem Isten helyezett ide. Miért élek? Nem azért, mert apukám meg anyukám valamit elrontott, hanem, bocsánat, de nekem aztán elmondták, hogy ők mindent megtettek, hogy én ne legyek, de Isten úgy látszik, hogy ezt keresztül húzta, ezt a számításukat. Tehát nem azért vagyok itt, mert ők ügyetlenek voltak, bocsássatok meg szüleim, hanem azért, mert Isten akarta, hogy itt legyek. Ha pedig Isten akarta, hogy itt legyek, és Isten akarta, hogy te itt legyél. Ez az örömüzenet, hogy nem csak ehhez a világhoz tartozol. Te nem az emberszabásúak közt a legfejlettebb vagy. Hanem Isten helyezett téged ide. Az egyik aranyos kisgyerek, a általános iskolás, ugye a biológia órán, ez még a kommunista rendszerben volt, hát nem nagyon egyezett a biológia tanárral, mert a biológia tanár az mondta, hogy hát az ember hogy fejlődött ki, stb. És a szegény gyerek végül már nem tudott, hát természetesen milyen érvet fölhozni, úgyhogy végül csak ennyit mondott, hogy lehet, hogy a tanárbácsi a majomtól származik, de engem Isten teremtett. Mit gondoltok az osztálytársai, kinek a kárára nevettek? Na, tehát ez a lényeg, hogy Isten miatt, Isten által vagyunk mi itt, és Isten által élünk. És az életet nekünk Isten adta. És senki nem is veheti el. Ennek a pár sornak, amit az előbb a Bibliából felolvastam, ez is a következménye, hogy nem élhetünk úgy, mintha csak ehhez a földhöz tartoznánk. Nem élhetünk úgy, mintha mi is csak olyanok lennénk, mint a macskánk. Eszünk, iszunk, alszunk, annyival több, hogy dolgozunk, amíg nyugdíjba nem megyünk, akkor éhen halunk, ja nem halunk, akkor sem éhen, mert az előbb mondtam, hogy Isten gondoskodik rólunk. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem kell neked is gondoskodnod a nyugdíjas éveidről előre, tehát nem csak ennyi, hanem mi a lelkünkkel is törődhetünk, táplálkoznunk kell Isten igéjével, imádkoznunk kell, az Úrral kapcsolatban lehetünk. Nem csak a világhoz tartozunk. De azt is jelenti, hogy nem csak a mennyhez tartozunk. Tinédzser voltam, amikor úgy gondoltam, ó, hát minek is itten semmi értelme nincsen ezeknek a földi dolgoknak, úgy is jön vissza Jézus, elvisz bennünket, úgyhogy most minek kell kitakarítani? Hát, úgy is az a rövid idő, még azt kibírjuk valahogy. Minek kell dolgozni? Minek kell, és kivonulhatunk a világból. Nem. Hanem ugyanúgy kell élnünk, mint az egyszeri történetben a cipész, aki hívő volt, és megkérdezték tőle, hogy mit csinálsz. Hát várom az Úr Jézus visszajövetelét. De addig is, amíg vissza nem jön, addig még megtarpalok néhány cipőt. Na, tehát így kell, hogy várom az Úr visszajövetelét, és teljes szívvel várom, mert tudom, hogy én oda tartozom, de azt is tudom, hogy ide is tartozom. Ezért, ami kötelezettségeim vannak, meg kell tennem. Ha arról van szó, tanulnom kell. Ha arról van szó, tanítanom kell. Ha arról van szó, vizsgáztatnom kell, és ha arról van szó, vizsgáznom kell. Igaz? Még hogyha időnként nehéz is ez. Na tehát, nem hanyagolhatjuk el sem a lelkieket, sem az e világi dolgainkat. Ne essünk szélsőségekbe. Folytatom. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Itt a tiltott fa megjelenik. Nem akarom itt részletezni, hogy az milyen gyümölcsfa volt. A képzőművészek sokszor az almaként ábrázolják, de a Biblia nem írja, hogy ez alma lett volna, vagy körte lett volna, vagy éppen akármilyen fa. Ennek a lényege az, a tiltott fának a lényege, hogy ez az engedelmesség próbája lesz. És részletesebben gondolom, majd a jövő héten lesz erről szó. A mai vonatkozás csupán annyi, hogy bár Isten minden jóval elhalmoz, önkéntes engedelmességet vár tőlünk, amit csak az iránta való hálából és szeretetből valósíthatunk meg. Akkor fogok tudni Istennek engedelmeskedni minden jó között, amivel elhalmoz, ha hálás a szívem ő iránta. Nekünk magyaroknak ezt meg kell tanulnunk. Az egyik kisgyerek mindig nagyon negatívan szemlélte a dolgokat. Milyen kár, hogy már el kell jönni a nagymamától. Milyen kár, hogy vége a nyári szünetnek. Milyen kár, hogy vége, és stb. Stb. És akkor a szülei ezt mondták neki. Ne ezt mond, hanem azt mond. Milyen jó, hogy a nagymamával lehettem. Milyen jó, hogy a nyári szünetben olyan sokat játszhattam a barátaimmal. És akkor rögtön hálás a szívem. Este, mikor lefekszel, föl tudod-e sorolni, hogy Uram, mit köszönök neked? Mert ha ezzel van telve a szíved, akkor sokkal könnyebb aztán az Úrnak engedelmeskedni, és keresni az ő akaratát. Uram, te ilyen sok mindennel kedveskedsz nekem, én mivel kedveskedhetnék neked? A 10. verstől olvasom tovább. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és 4 ágra szakadt. Az egyiknek Pison a neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihón a neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve, ez Assur keleti részén folyik, a negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Hogy hol volt az Éden kertje, ezt nem tudhatjuk. Irodalom rengeteget foglalkozik ezzel, tehát írók, költők, földrajztudósok is próbálkoztak, régészek is talán, de ez a helyzet, hogy két folyót azt be tudunk azonosítani, ugyanis a Hiddekel az a mai nevén a Tigris, a másik az Eufrátesz, azonban a Pison és Gihon az ismeretlen folyó, nem tudjuk azonosítani, de nem is ez a lényeg, hogy az Éden földrajzi elhelyezkedését tudjuk a térképen bejelölni. Hanem az üzenet szempontjából a továbbiak adják meg a lényeget. 15. vers. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Az embernek feladata van ezen a világon. Nem véletlenül vagyunk itt. Nem tervezési hiba, hogy itt vagyunk, hanem az embernek Isten feladatot adott. Isten megteremtette ezt a világot, megteremtette az embert, hogy az ember művelje és gondozza ezt a földet. Azaz, Isten minden munkájában munkatársak vagyunk. A gondviselésben is munkatársak vagyunk. A héten Szembe jött velem egy régi ismerős, Juhász Jenőt ismeritek többen, úgyhogy rákiáltottam, most nem mondom, hogy hogyan szólítottam azon a becenéven, amivel a haverok hívják őt. Na ez a lényeg, hogy megállt, és rögtön nekem szegezte a kérdést, hogy hogy engedheti Isten, hogy gyerekek éhen haljanak, hogy gyerekek megfagyjanak, és kezdte mondani. Hogyha Isten gondviselő, akkor hogy engedheti? Mondtam, hogy Isten nem engedi, hanem Isten megmondta neked, és megmondta az embereknek, hogy osszák meg a javaikat, hogy segítsenek a szegényeknek, hogy gondoskodjanak az árvákról. Isten nem engedte meg, de az ember megengedi magának, hogy ne legyen munkatársa Istennek. És akkor mondja, hogy ó, hát én szoktam vinni, enni a szegényeknek. Mondom, látod, Isten még téged is tud használni. És kedves testvérem, téged is tud használni. Hogyan használ téged abban, hogy ne legyenek azok, akik megfagynak? Hogyan használ téged abban, hogy ne legyenek kétségbe esettek azok, akik ma még ott ülnek az orvosi rendelőben, és várják, remegve, reszketve, hogy vajon mi lesz az eredmény, a szövettani eredmény? Isten téged akar fölhasználni, hogy gondoskodjál az ilyen emberekről. Aztán persze, ugye teljesen a hétköznapi életben is az egyik lelkész meglátogatta a gyülekezeti tagját, gyönyörű szép kertje volt az illetőnek, és megmondta neki a lelkész, hogy hú, az Úristen milyen gyönyörű szép kertet adott neked. Mire ő azt mondta, látta volna tiszteletes úr, amikor még csak az Úristen művelte ezt a kertet. Na tehát tulajdonképpen miért helyezett bennünket ide erre a földre, hogy ne csak az Úristen gondozza ezt a földet. A mai vonatkozásban ez azt is jelenti, és félre ne értsetek, de bizonyos szinten a környezet tudatosság is szükséges. Én például sokszor magam cseréltem le a kocsi olaját, mármint a kocsiban a motorolajat, de nem a lefolyóba öntöttem, mert akkor azzal rombolom a környezetet, és akkor nem gondot viselek róla, hanem tönkreteszem. Hanem leadtam ott, ahol ezt begyűjtik, és majd ártalmatlanítják, remélem. De mi, nem kell túlzásba esni, de amit Isten ránk bízott, arra, azért mi felelősséggel tartozunk. Az ember persze egyik végletből esik a másikba. Egyik végletben rombolja a természetet, és ezt annak idején gyerekkorunkban úgy tanultuk, hogy az ember nagy természet átalakító munkája. Másik oldalról pedig úgy kezdi óvni, hogy inkább halljon ki minden ember, mert az, hogy itt vagyunk, ezzel romboljuk a környezetünket. Valahol abban az egyensúlyban, hogy Isten ezt az egész univerzumot az emberért teremtette, de az ember Isten munkatársa legyen abban. Természetesen én nem tudom megalkotni, vagy megakadályozni, hogy a különböző, mit tudom én, műholdak, amikor hát szétesnek, és már csak űrszemétként keringenek odafönt, hogy ne szemeteljük tele az űrt, de ami rajtam áll, azt én is megtehetem, és ebben is Isten munkatársa lehetek. De a legfontosabb mégis, hogy a lelkiekben, ahogy újra meg újra hangsúlyozom, most a héten is azt akarja Isten, hogy a lélekmentésben munkatársa legyél, a bizonyságtételben munkatársa legyél, a másokért való imádkozásban munkatársa legyél, hogy a szomszédod, aki kiállhatatlan és összeférhetetlen, és senki nem szereti őt, de Isten munkatársa legyél, hogy rajtad keresztül akarja Isten őt szeretni. Tizenhatodik vers. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz. Mert ha eszel róla, meg kell halnod. Erre már az előbb kitértem, illetve jövő héten remélhetőleg többet fogunk erről hallani. Hanem most jön a nagy. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Évának könnyű volt, neki nem kellett aggódnia, hogy vajon kinek leszek a segítőtársa. De Ádámnak nem volt olyan könnyű, mert Ádámot eleve társas lénynek teremtette Isten, de Ádámnak nem volt segítőtársa. Úgyhogy olvassuk tovább. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Hát el tudom képzelni szegény Ádámot, ahogy ott volt az Éden közepén egyszál maga, mint a kis ujjam, sőt annál magányosabban is. Jaj, mikor lesz már segítőtársam? És akkor Isten odavitte a mesztelen csigát. Ez mesztelen csiga, de nem ez a segítőtársam. Aztán odavitte a patkányt. Nézd, hát ez már érdekesebb, de inkább ez se lesz a segítőtársam. Aztán odavitte a lovat. Na, ez már jó nagy állat. Ez már segíteni is fog tudni nekem, mikor a mezőt kell művelni, de azért talán ő sem hozzám illő. Lovagolni is lovagolhatok majd rajta. Á, ez a tehén, na ez már a tehén, ugye angolul a cow, ugye, itt már közeledünk a segítőtárshoz, meg különben is, na de jó, a tejet azt ihatom, úgyhogy igazából nagyon jó, hogy van ez a tehén, de azért talán ő sem a segítőtársam. Na szóval, az állat lehet az ember segítője és segítsége, de nem a segítő társa. És semmiképpen nem hozzáillő. Az, hogy az ember elnevezte az állatokat, ennek nagyon mély bibliai, másrészt filozófiai tartalma is van. Az egyik jelenti az, hogy az ember ura minden teremtménynek. Az ószövetségi gondolkodásmódban, meg egyáltalán a közel-keleti régi gondolkodásmódban az, hogyha valaki valakinek nevet adhatott, ez azt jelentette, hogy ő az úr, annak az illetőnek az ura. Nagyon sokszor például, amikor valakit leigáztak és rabszolgaságba elvittek, a rabszolgatartó nevet adott annak, aki vagy hadjáratban, vagy rabszolgapiacon, de rabszolgájává tett. És ezzel, hogy másik nevet adok, ezzel kifejezésre juttatom, hogy én vagyok az ura. Hogy az ember nevet ad annak, amit megismer, ez azt jelenti, hogy az ember uralmában van ezen a világon minden. Úgyhogy amikor az égbe kacsintóval meglátnak valami új fénylő pontot az égen, és elnevezik C1573/BG3 csillagnak, akkor nevet adtak neki, és az ember attól kezdve birtokában van ennek, még hogyha nem is olyan nagyon. A másik viszont, ami igazán mély filozófiai tartalmú, az az, hogy az ember azáltal ismeri meg a dolgokat, hogy megnevezi. Amit nem tudok megnevezni, azt nem ismerem. És ez arra utal, hogy az embernek kötelessége és feladata volt megismerni, amit Isten teremtett. Tehát nem arról van szó, mint sokan gondolják a tiltott fánál, hogy az ember, amikor kíváncsi lett, hogy megismerjen a dolgokat, hogy ez lenne a bűn, nem. Az ember ezt a világot megismerheti, sőt, kötelessége még tudományos módon is vizsgálni. Ezután következik a világtörténelemben az első mély altatásban elvégzett műtétje. Sőt, az első és utolsó férfi által végezett szülés. Úgyhogy olvasom. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, a férfire, és elaludt. Ekkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a nevem, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testi. Hát nem csodálom, hogy ez volt az utolsó, amikor a férfi szült, mert ez nyilván olyan emlék volt Ádámnak, még hogyha mély álomban volt, és hogy azt mondta, többet ilyet nem vállalok. Nekünk is, mikor megszületett a harmadik gyermekünk, feleségem azt mondta, Sarolta, hogy a negyediket én fogom szülni, úgyhogy azóta is szülöm. Pedig már voltam közben mély álomban többször is. Na mindegy. Amikor kisgyerek voltam, akkor a tükör elé álltam, és kezdtem számolgatni az oldalbordáimat, és kétségbe voltam esve, mert jobb oldalt meg bal oldalt is ugyanannyit számoltam, akkor én belőlem nem vett ki Isten oldalbordát, nem lesz feleségem? Tehát valahogy nagyon így gondolkodtam a dolgokról, de talán mégsem ez a lényeg. Hanem itt elérkeztünk ahhoz, hogy Ádám megkapta a hozzáillő segítőtársat, a feleség. Ő a hozzáillő segítőtárs. Teszem föl a kérdést. Igen vagy nem? Férfiak! Persze, egyenjogúság van, a hölgyeket is megkérdezhetem. Na ez a lényeg, hogy bizonyos értelemben igen. Ugyanis ez, hogy hozzáillő, ez a héber nyelvben, ez egy olyan szó, hogy tehát aki kiegészíti, az ellentétes kiegészítője. Tehát nem azonos a hozzáillő, hanem ellentétes a hozzáillő. Ha görögül akarom mondani, nem homó, hanem hetero a hozzáillő. Értitek? A jövő heti rész meg fogja mutatni, hogy a feleség milyen jó segítőtársa volt Ádámnak. Ádám pedig milyen jó segítőtársa volt a feleségének. Ez a pár vers, amit itt az előbb fölolvastam, a házasság intézményéről is szól. A férfi oldaláról írja le ezt, és éppen ezért, ha mondjam így, hogy tradicionálisan, konzervatív módon akarnék beszélni, akkor a feleség a férfi segítőtársa, és nem a férfi az asszony segítőtársa. De ehhez hozzá kell tenni, hogy egyértelmű, hogy a Biblia szövegei, amikor lelettek írva, a saját koruknak a társadalmi viszonya is részben tükröződik benne. Úgyhogy ez a férfi oldaláról írja le a házasság titkát, a nő oldaláról hogyan írhatnánk le? Valószínűleg nagyon hasonlóan. Ugyanis elhagyja a férfi apját, anyját. A nőnek nem kell elhagynia? Dehogy nem, a nő is elhagyja apját, anyját. Ragaszkodik a férfi a feleségéhez. Az asszonynak nem kell ragaszkodni a férjéhez? Dehogy nem, az asszony is ragaszkodik a férjéhez. Csak abban a társadalomban ez nem volt kérdés. Mert abban a társadalomban, mikor valaki megnősült, még a mai magyar nyelvben is szoktuk használni, hogy asszonyt visz a házhoz. Tehát a férfi a nagy családdal élt tovább együtt, az asszony elszakadt a saját apjától, anyjától. A férfinak pedig úgy kellett elszakadnia, hogy közben tulajdonképpen együtt élt a nagy család, de mégis én már nem a szüleimhez tartozom, hanem a házastársamhoz. Végeredményben itt hangsúlyos mind a kettő, hogy elhagyja és ragaszkodik. Miért fontos ez a ragaszkodik? Erről ma, mint hogyha elfelejtkeztek volna. Elhagyni az még csak-csak megy. Rengetegen elhagyják a szüleiket, és élnek egyedül, aztán élnek párban. Na ez az, azt is elhagyják. Mert mi van most? Ó, hát akkora a szerelem, akkora az érzés, hogy most ragaszkodunk egymáshoz, és akkor nehéz ragaszkodni? Akkor nem. Aztán, hát kihűlt, hát mit képmutatóskodsz, mondja az egyik munkatársa másiknak? Hát vedd tudomásul, hogy kihűlt köztetek a kapcsolat, hát válasz mást. Nem, ragaszkodik, ragaszkodik. Nem azt írja a Biblia, hogy lángol, bár mi szeretnénk, hogy elhagyja a férfi apját, anyját, és lángol a feleségért. Persze, eleivel lángol. Később is jó, ha lángol, kedves feleség, ha tudod, hogy hogyan kell lángra gyújtani a férjedet, az nagyon klassz, de a Biblia azt írja, hogy ragaszkodik. Ragaszkodik. És ezt ne felejtsd el, amikor eszedbe jut, hogy nem lángolsz. Akkor eljött az ideje a ragaszkodásnak. Végeredményben ki az emberhez illő segítőtárs? Az emberhez igazán illő segítőtárs az, aki minden területen tud segíteni. Aki elveszi az ember magányosságát. Aki elveszi az ember életének az értelmetlenségét. Aki elveszi az ember életének az elveszettségét. Aki kisegíti az embert a bűneiből. Végeredményben Jézus. Pál apostol az Efézusi levél 5. részében ír a házasságról. Nagyon gyönyörű szépen ír a házasságról. És hozzáteszi, hogy felette nagy titok, amiről én írok. Mert én Krisztusról és az egyházról írok. Tehát igazából ne gondold, hogy az életednek a nagy segítője, a nagy ő, hanem az életednek a nagy segítője Jézus, aki a kereszten halt meg érted. Az életed nagy segítője Jézus, aki eltörölte a bűneidet. Az életed nagy segítője Jézus, aki nem csak ezen a földön, hanem az örök életben is, az Isten országába elvisz téged. Már csak egy vers van hátra. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. De ez már a jövő hét. Bocsánatot kérek, hogy egy kicsit hosszabb voltam, de egy áldásra biztos van még idő.
Köszi, Botond, ezt a nagyon...